Képzeld, Göbi, tegnap átvettem egy sörcsomagot Baliról, amiben az az attrakció, hogy azt hiszem Bali Indonézia része, és hát a muszlim országból érkezett söröknek mindig van egy plusz sportértéke. Na, de mindegy. Hát, hogy ugye hogyan főznek sört mégiscsak egy ilyen alkoholtilalmas országban.
Kivonják az alkoholt?
Hát mindenhol megvan a maguk módszere. Marokkóban például csak ilyen turista helyeken árulják azt a rettenetes fossöröket, amik egyébként ott vannak.
És csak a turistáknak ezek szerint.
És hát nyilván csak a turistáknak, igen. Szóval mi nálunk régen a dollár voltak, de nem is az a lényeg, hanem egy Máté nevű srác hozta nekem a söröket. És hát el is érzékenyültem, hogy hát basz, mondom, és miért voltál Bali, hát Nászúton. És mondom, na hát ez igazán szép, hogy a Nász útja, és a, hát itt azért drágák a podgyász literek és kilogramok, és hát hozott nekem három sört, milyen cuki. És akkor így mellékesen mondta, hogy és egyébként, hogy milyen kicsi a világ, kicsit beszélgettünk, kiderült, hogy nem tudom, közös ismerősök, közös projektek, már én nem tudom. És hogy például Tatán, ja, mert hogy ő tatai, és hogy valami fesztivál volt a hétvégén, és hogy mászkált, és egyszerre csak nézett, és maga előtt azt mondta, te, ez a Göbölyös, ez nem a Göbölyös Zsolt. És hogy te hátrafordultál, és azt mondtad neki, hogy vegyen egy lottószelvényt.
Ja, igen, de ez nem teljesen így volt, úgy volt, hogy te figyelj, ez a Göbölyös Zsolt a Total Car-nál. Mondom neki, bingo. És azt mondja, és a KTM-nél dolgozik. Mondom, figyelj, te mindent tudsz, úgyhogy vegyél egy lottószelvényt lehetőségben. Ez tényleg így volt. Tatán volt a Vízzene Virág Fesztivál, és ott egy...
Milyen fesztivál?
Vízzene Virág.
Víz, zene, virág.
Igen, igen, ez évről évre megvan, fellépők vannak, meg kézművesek, meg kenyérlángos.
És ezek közül a számodra tatai, melyik a legvonzóbb?
Tatai tó mellett.
Lehet pancsolni?
Én segéd voltam a fotós mellett.
Ja, Tánya fotózott? Aha. De mit fotózott?
Egy fellépőt. Nem akartam mondani, mert cikizni fogsz. Hát Balázs Pali ott megkapta az aranylemezét, az új lemezre.
Arany? Hány eladott példányra van most az aranylemez?
Azt hiszem 2500.
Kicsit leadták a srácok. De nyilván ez a reális lemezeladásban most, hogy mindenki hát letölt.
Tudjátok, hogy most hogy megy a lemezeladás.
Tehát, igen, hogy azért ez egy csoda.
Ezt így folyamatosan szállítják le, ugye, ahogy jelennek meg a digitális adathordozók, mármint hogy az ilyen letölthető dolgok, stb.
Göbi, és mesélnél valamit Balázs Paliról?
Nekem a Pali barátom, ugye?
Neked barátod Balázs Pali?
Igen.
Azt a szentségit. És úgy néz ki, mint Balázs Pali? Tehát, hogy ugyanaz a fürtös szőke.
Te kicsit le vagy maradva, ugye? Mert most már nem fürtös, mert levágta a haját.
Ő is besoltészrezsősödött? Mert Soltészrezső is hagyta ezt a dalért egy időten.
Új image.
És hogy néz ki most Balázs Pali?
Hát úgy, ahogy én is szeretnék kinézni, mert izmos, vékony, sportos.
Má. És bajsza nincs?
Nincs.
Nem lövöztet hipster szakált?
Nem.
És milyen a hajszíne? Nem. Milyen a gyári hajszíne?
Hát ilyen szőkésbarna.
Neked barátod Balázs Pali?
Aha.
Azt a szentségét.
Elakadtunk egy kicsit.
Igen, de mi asszúr, téged nem érdekel ez az információ? Olyan, mintha azt mondaná, hogy Johnny Cash-sel jár horgászni.
Teljesen képzetlen vagyok magyar, régebbi magyar könnyűzenében. Tehát valójában idegen, hogy valóban.
Én se tudnék Balázs Pali számot mondani. Mondj egy Balázs Pali számot, Göbi.
Például az új sláger, ami a lemezen van, a címadódal, majd holnap írok arról.
Tudnál énekelni valamit belőle?
Nem azt mondtam, hogy a zenéje a kedvencem.
Jó, de hogy mondj egy Balázs Pali számot, amit ismerhetünk. Az aranyeső az nem ő.
Boldogtalan lányok. Nem tudom most.
Jó. Még kis grofót se hallgatunk magunktól, mégis tudjuk a Jolinak a pam-pam.
Azért ide szeretnék Noroxai. Egy dupla elválasztó vonalat húzni kis grofó meg Balázs Pali közé.
Mert hogy aránylik a kettő egymáshoz?
Hát most azt nem hiszem, hogy nekem kell eldönteni, de én például...
Hát nyilván más ízlésvilágú embereknek szól.
De nem tudom, miért. Fogalmam sincs Balázs. Igazából soha nem hallottam egy másodpercet se Balázs Paliból.
Egy ugyanolyan... Tehát most ezen az ízléseken lehet vitatkozni. Nekem a kis grofó és a hozzá kapcsolódó, ez teljesen értéktelen. Tehát
tényleg?
Én nem... nyilván volt már, hogy valahol hallottam, de például amikor a szerkesztőségi listán is küldözgetitek a linket, hogy ezt nézzétek meg, én direkt nem kattintok rá. Tehát én...
Vezzek a Balázspalit küldözgetnénk, arra kattintanál mi?
Ezt élőbe hallgatom.
És gyermekkori játszópajtásod, Balázs?
Nem. Ugye úgy jött ez az egész, hogy a tánya már régóta fotózik neki.
Ja.
És amikor ez 6 éve, vagy micsoda, egyszer ott voltam a tányánál, még akkor nem is laktunk együtt, és akkor láttam, hogy így csörög a telefonja. És akkor látom Balázspali. Mondom, figyelj, mert a kép is megjelent ugye a telefonon. Mondom, az Balázs. Azt mondja, igen, biztos fotózni kell valamit. Mondom, komolyan. Azt mondja, ja, de itt volt vacsorázni Delhus a John is. Mondom, Delhus a John? Mondom, mi van itt?
Delhus a John-it is tánya fotózza?
Nem, csak ő felszokott lépni a Balázspali műsorában, és akkor ott találkoztak.
Delhus a John lép fel Balázspali műsorában?
Igen. A Delhus a John a másik kellemes meglepetés nekem egyébként, mert ő egy ilyen
rendes ember.
Nagyon jó fej figura. Tehát így, tudod, az emberben mindig vannak ilyen előítéletek. Azt gondolod, hogy Nikász a Perimeno, és akkor...
Egy jó szám egyébként, csak ugye most derült ki, hogy az is lopó van, de azt legalább nem Johnny lopta, hanem a pásztor Jakab 60-i.
Na mindegy, de és amikor ezekkel az emberekkel így mint privát elkezdesz beszélni, akkor tök más image alakul ki. Tehát ők...
Jó, figyelj, privibe Hitler is jó fej volt.
Nem volt.
Hermann Göring pedig egy zseniális figura volt, amíg a Coco el nem vitte.
Szerintem Hitler is zseniális figura volt, csak nem tudok azonosulni.
Privátim!
Tudok azonosulni azzal, amit csinált, mondjuk részben nem tudok azonosulni ezekkel a zenészekkel se, de ez ízléskérdése. Hitler kevésbé ízléskérdése. Na mindegy, lehet, hogy inkább a plastikról kéne beszélni, hiszen július hónap van.
Mert július. Ja, ez a plastikmentes július?
Így.
És te most plastikmentes vagy?
Mi ezt már régen kezdtük, mondjuk nem tőlem indult, mert én nem vagyok ennyire kifinomult, hanem a tánya mondta, hogy őt zavarja ez, hogy nylon szatyrokat osztogatnak a Tesco-ba, meg
a hallgató nem biztos, hogy tudja, tánya német.
Tánya német, igen.
Ő egy élhetetlen népség, öregem, zavarja őket a plasztik, meg az atomerőmű.
Ezért ő mindig bevásárló szatyorral megy, amit ott kibont, meg van nálunk evőeszköz, most már nálam is.
Kés nálunk is van az asszúrral mindig, asszúr mutat.
Na most kés az addig volt még.
Az a baj, hogy ez a podcast műsorban nem biztos, hogy sokat
nézd meg, figyeld.
Na most ilyen év vittek el engem majdnem Hollandiába.
Már te leszoktál a kés hurcolásásról?
Én akkor kicsit megijedtem, az az igazság.
Tehát külföldön is, és visszak, mert elveszik a reptéren.
Igen. Képzeld el.
Jó, nekem, megmutattam. Én se tudtam, hogy nálam van.
Ez szerintem a reptéri ellenőrzés se tudta, hogy nálad van.
Ez volt az, amit mutattam Zacskónak, hogy csukja be, és mondja meg, milyen érzés az utolsó 3 centi, hogy csukódik, és mielőtt mondta volna, hogy mi, mondom neki Porsche, és azt mondja, honnan tudtam, hogy azt akarta mondani. Nyisd ki, és utána csukd össze. Azt tudod, így, aha, ott azt megnyomod azt a flippet. Igen, és akkor ugyanúgy félrenyomósan csukod össze. Nem, azt a lemezt ott a pengében, tudod, a szokásos, csak hogy az utolsó 3 centit óvad. Uh-huh. Ha?
Precíz.
Ugye?
Precíz, de nézzétek meg ezt a jó kis kombinációt.
Ez kanálgép, Getz. Ja.
Hát nem kanálgép, mert a kanálgép az...
Igen, az a baj, hogy...
Az külön van.
Ja, épp azt akartam mondani, hogy basszus, van rajta kés, villa és kanál.
És ketté is szedhető.
És, de, hogy mondom, hát ez nem jó, mert egyik oldalt kilóg belül a kés, másikba a villa, de Göbi megelőzte ezt, ketté szedhető az egész, és akkor az egyik feléből kijön a kanál és a kés, a másik feléből pedig a villa. Hú, Göbi, te nem szeretsz puszta kézzel lenni?
De én szeretek, csak nem használhatok műanyag evőeszközöket. Tiltják.
De hogy van olyan, tehát amikor a kínai kajádába próbálsz meg kézzel lábba lenni, az nem annyira vicces. Mondjuk
én a kínai kajádába evőpálcikával leszek, és az fa. Ennyi. Szevasz.
De nem mindenki a leves, művész például. Én nem vagyok az.
Sokkal könnyebb pálcikával lenni, mint kézzel.
Mihez képest? Én sokkal jobban tudok kézzel lenni.
Igen.
Mert csak azért, pálcikával mert... sehogy. Tehát...
Nem, mert nem szenteltél egy időt.
Én csak azért leszek pálcikával, mert ahhoz a kultúrkörhöz az tartozik. És hát, most már megtanultam, mert még azt se tudtam 3 éve.
Sokkal könnyebb pálcikával lenni, mert a kínai gyerekek 3 évesen már normálisan esznek pálcikával, miközben az európai gyerekek ugye késsel, villával, nem tudom már ilyen 6-7-8, nem is tudom mikor kezdenek el normálisan. Tehát sokkal könnyebb pálcikával, nem, csak mindenki megijed elsőre.
Náluk ilyen 4-5 éves korra meglettek tanítva a gyerekek, persze.
Jó, de te egy a Balázspali Hitler tengelyen, te Hitler vagy biztos.
Gondolod?
Egy igazi diktátor.
Kérdezd meg a lányomat.
Ráfogtad a kést. Na jó, szóval azért hívtam Göbit, mert volt egy szakmai vitánk, illetve hát Asszúrral nem is tudom, hogy egyetértünk vagy nem. Lényeg az, hogy múlt héten voltam egy Opel haszonjármű bemutatón. Hát figyelj, ez tipikusan az a fajta rendezvény volt, amiről tényleg elég lett volna egy Word file-t küldeni, meg néhány fényképet, hiszen ugye bemutatták az új Zafirát és az új Vivarót. Ugye a Zafira az Astra alapú egyterűjük, a Vivaró pedig az átemblémázott Renault Masterük volt eddig, de most mind a kettő egy átemblémázott Peugeot Traveller lett. És tudod, semmi, ez egy 3 éves modell. És most erre csinálnak egy média launchot.
Úgyhogy... De hát az Opelnél új? Ne viccelj már.
Jó, de is akkor fölzavarják.
Zafirának hívják.
Te bajod, hogy ilyen tájékozott vagy.
Dehogy vagyok tájékozott. És fölzavarnak egy főmérnököt, egy embert, egy mérnököt fölküldenek, képzeled, te mint mérnök. Felküldik a színpadra, és kírják mögül, hogy Jörg, nem tudom, Fischer, Chief Engineer, Zafira. Tudod, és akkor elképzelem, hogy na, haver, most miről fogsz beszélni, hogy amikor a szélcsatornában az óriási ellenszébe bementél, és ezt az Opel emblémát forgattad az elején, hogy hol kisebb a légellenállása. Ilyenek voltak. Na és hazafelé a reptéren találkoztam egy csávóval, aki egy autóipari beszállítónál dolgozik, és nagyon érdekeseket mesélt. Többek között arról, hogy ők alumínium alkatrészeket gyártanak, különböző gyártóknak, és ő miatt sokat utazik. De mondom, miért? Hát mert szállít, mondom, mit, repülővel? Azt mondja, igen, hogy 3 karton ilyen alumínium alkatrészt vitt, nem tudom hány 100 darabot, de mondom, miért te? Hát mert a szállító nem tudta elvinni. Miért nem tudta elvinni a szállító? Hát mert kicsit megcsúsztunk, és annál a gyárnál, mit tudom én, abban a Renault gyárban, ahova dolgoznak, nem tudom én, Marseille-ben, whatever, akármi, ott ha leáll a futószalag az ő késedelmük miatt, akkor óránként 8 euró ködbér. És ezért
de ez ráadásul úgy függ össze, most olvastam véletlenül egy Angliáról szóló cikket, ilyen illetve angol autógyártásról szóló cikket, hogy úgy számlázzák a leállást, hogy óránként 50 ezer font. Tehát annyi kiesés számolnak.
Lehet, hogy rosszul mondtam, de hogy óránként több 1000 euró.
Tehát valami elképesztő összegekről van szó.
Igen, és hogy ezzel ő sok pénzt spórol a cégnek, hogy, és mondom, hogy abban berakod 3 bőröndbe, és azt mondja, nem, 3 nagy kartonláda, és mondom, ezt föladod, mint podgyász, igen, előtte befóliáztatja ott Ferihegyen, a fóliázó gépnél, és úgy adja.
Nekem egyébként olyan kérdéseim, hallottam ezt a sztorit már korábban, de olyan kérdéseim merültek föl, ilyen nagyon egyszerű föltözrök a dolgok, hogy azt a 3 böszme kartondobozt, azt hogy viszi oda a fóliázóhoz, hisz csak nincs nála zsebében 3 darab ilyen, nem tudom, nubiai bácsi, aki ilyen hurcolásra van képezve.
Nem tudom.
Molnár kocsival.
Nem tudom, de és utána így rögtem ezen a fóliázon, és utána mondta, hogy hát ne hülyeskedjek, hogy, és mondom, ezt több ilyen beszállító is ezt csinálja, ezt mondja, ne hülyeskedj. A múltkor feltorlódtak, volt ő, aki vitte ebbe a francia gyárba, nem tudom mit, volt egy másik csávó, ő egy német gyárba vitt kábelkorbácsokat, ugyanígy, mert megcsúsztunk, és még volt egy harmadik, aki szintén ott fóliázott, és még vissza kellett szaladni, mert az egyik kábelkorbácsos ládát ott felejtette a kábelkorbácsos csávó.
Itt szeretnék rákötni erre, hogy manapság az autógyárak, hogyha egy embert a 60-as évekből idehoznánk, aki akkor az autógyárakban dolgozott, most megnézné az autógyárat, azt gondolná, hogy ez egy ilyen összeszerelő üzem. Mert gyártás alig van. A beszállítók hozzák just-in-time rendszerbe a cuccokat, és szerelik össze. Nagyon kevés dolgot gyártanak az autógyárak.
Egyébként nagyon érdekes, ez trend volt, hogy a 60-as években még mindenki mindent magának gyártott, és ami ebből megmaradt, az az, hogy minden nagyobb autógyár gyakorlatilag kiszervezte maga alól ezeket az alkatrészgyártó részleket, és van egy csomó olyan cég, a Delphi, vagy Delphi, a Weiss-Tion, azt hiszem, úgy kéne mondani, Faurecia, egy csomó ilyen cég van, amik különböző nagy autógyáraknak a beszállítói hálózatá, vagy ilyen alkatrészgyártói részlegeiből lettek. Most ugye a Fiat el is adta a Magneti Marellit, ami szintén egy ilyen. Tehát ugye a Fiatnak volt saját, nem tudom,
mindenkinek
generátorgyára.
Volt, mindenkinek volt szinte. De... És sőt, öntőüzemei voltak az autógyáraknak.
Azt mondom, hogy volt egy alumínium öntőde bizony. Az X gyárban.
Volt, bizony.
Ha arra volt szükség, a motorgyárba alumínium blokkot kellett önteni, ezt megcsinálták házon. Ha
Wolfsburgban is, tehát szó szerint
igen,
házon belül?
Igen, ha Wolfsburgban mész, ugye megvan az a legrégebbi épület, ahol még a bogarakat csinálták, ilyen furcsa teteje
A legenda, igen. Leszállsz a vonatról az állomáson, és ezt tárul a szemed elé, hogy van egy ilyen
az a klasszikus, ilyen gyár, háromszög
klasszikus gyárépület a recés tetővel,
igen.
És egy gyárkéménnyel természetesen.
És a gyárkéménnyel, és azt mondták, az volt ott az öntöde. Én is mondtam, öntöde? Hát persze, ahol a blokkokat öntötték, és akkor onnan vitték át a megmunkáló üzembe, ahol ugye forgácsolással...
Minden ott készült helyben.
Mert most Győrben készülnek a blokkok? Ott
hát
van az
akár,
öntöde.
Vagy valahol. Érted? Van egy beszállító, aki önt.
Van egy beszállító, és jó. Egyik esetben még a beszállító csinálja meg az illesztéseket, a marásokat, stb. Más esetben
van,
esetleg a gyár. De már olyan jellegű gyártás, mint a 60-as években volt, nagyon-nagyon ritka.
Ez az érdekes, ez utoljára Koreában volt, mert ők még akkor, még törekedtek ilyen önállóságra, amikor a többiek már elkezdték elengedni. Uh-huh.
Bocsánat, nem akartam belevágni.
Nem, semmi baj.
Csak hogy olyan cégek vannak, amiről például nem is nagyon hallunk, például Autolinea.
Ez egy Fiat, a Linea nevű autó. Csak
Brazil cég, hengerfejeket, motorblokkokat, ilyesmit gyár több cégnek.
Brazíliában?
Hát, hogy Brazíliában is, meg azt hiszem Mexikóban is van üzemük.
De hogy európai gyártók használják a cuccokat?
Igen.
De az nem fő darab, a blokk? Tehát ez nem az, hogy az érdemes... egy kereskedelmi egysége, mint mondjuk Európai Unió belül előállítani, mert nagyon sok...
De nem, hát onnantól válik ez követhetővé, hogy beleütötték a számot, tehát addig nem érdekes.
És lehet, hogy ilyen Schwarz blokkokat hoznak.
Nem Schwarz, hát ez alkatrész.
Ez egy beszállítója.
És akkor lehet, hogy valóban az van, hogy mondjuk a megmunkálási részét azt már itt végzik, meg ugye, mert ugye az öntvény nem nagyon pontos, tehát ott a hengerfúratokat mondjuk azt pontosan fel kell fúrni valamivel, és az egy vagy két lépcsőben történik egy külön műveletben, de ezt van hogy elvégzi az öntő, de mondjuk, hogyha így máshonnan jön az öntvény, akkor simán el tudom képzelni, hogy már csak ilyen jogi szempontból is megéri mondjuk Európában fúrni a blokkot, ami mondjuk Brazíliából vagy Mexikóból jön, mert akkor itt már van annyi hozzáadott érték, amire azt lehet mondani, hogy ez európai darab.
De és amúgy Wolfsburgon, amikor leszállsz az állomásról, és meglátod azt a gyárépületet, ami az öntöde volt, most az mi?
Én most azt nem tudom konkrétan.
Egy hippie loft lakótelep?
Nyilván használják valamire. Nincs kizárva, hogy valamilyen múzeum, vagy nem tudom. Biztos majd a hallgatók bekommentelik, hogy mi az a
gyárrész. Nem, én is voltam, de ezt csak így messziről láttuk, mert egyébként óriási nagy a telephely.
Tehát már azt így magába foglalta az egész, és meg sokszorozódott a Wolfsburgi gyár.
Na mindegy, és akkor beszélgettünk ezzel a kiváló illetővel, aki egyébként olyan felsőfokú műszaki végzettséggel csinálja ezt, hogy időként tűzoltási jelleggel fölpakolja ezt a serpaszettjét, és viszi az alkatrészeket. És kérdezte, hogy én hol voltam, és mondtam, hogy hát egy nagyon szomorú sajtóúton voltam, hogy tényleg egy ilyen szántóföldön csináltak egy oázisra emlékeztető dolgot, ami ilyen kamutengerpart volt, még szörfdeszkákat is szúrtak az odavitt homokozóba, és a kerítésre fel volt kasírozva egy ilyen tenger, és mindez a vasúttól 50 méterre, szóval na, plusz egy ilyen fehér nagy sátordóm, és ott volt az előadás, és a többi, és mondtam neki, hogy hát az Opelt megette a fene sajnos, mert tényleg annyira sajnálom, hogy az új Zafira az nem erre a nagyon fasz a platformra épül, amire már az új Astra és az Insignia is, mert akkor ez egy nagyon jó autó lenne, az egy tökéletes.
De az tovább ment a GM-hez az a platform, nem a Peugeot-é, vagy nem az Opel-é.
És akkor az a milyen autó lesz?
Itt fejlesztették, máig használja a General Motors más kontinenseken, mint a Chevrolet alapjának. Tehát létezik.
De nem lesz ilyen Zafira.
De nem lesz ilyen Opel, mert a szellemi tulajdon az a General Motors, aki egyébként Európában pillanatnyilag nem árul más, csak Cadillac-et, meg talán Corvette-et.
Túl jó az a GM.
Abból is egy ilyen 3-400 darabot évente talán.
Na mindegy, és amire ki akartam lyukadni, hogy amire Göbit kértem, hogy jöjjön be az égéstérbe, az volt, hogy és akkor mondta a srác, hogy hát igen, hogy az Opel tényleg annak harangoztak, mert egy barátja Szent Gotthárdon dolgozik, a Opel nagy motorgyárában, és hogy ő mesélte, hogy mióta a Peugeot átvette, vagy a PSA átvette az Opelt, azóta ezt mondja, és olyan nehezen tudtam elképzelni, bár hát most miért hazudott volna, annyira nem nagy sztori, de hogy minden műanyag alkatrész, minden alumínium alkatrész, ami a motorokban van, ilyen cső, csatlakozók, ilyesmik, hogy cserélnek plasztikra. És hogy ez nem jó, és erre az Assur mondott valamit, hogy vagy te mondtad, hogy csodálkozol, hogy erre a kis időre, vagy ezt még a Széchenyi Gábor mondta, akivel ott voltam, hát hogy csodálkozik, hogy erre a kis időre.
Az jogos, hogy viszonylag ilyen, tehát én 2-3 éves, vagy maximum 4 éves periódusról beszélünk, ameddig még ezeket a motorokat használni fogják.
Akkor...
Mert hogy ez is a General Motors-é maradt. Tehát ez úgy néz ki, hogy most gyártja a Szent Gotthárdi gyár, ami a Peugeot-é, de a szellemi jogok azok a General Motorsnál maradtak, tehát minden egyes darabért fizetnie kell a Peugeot-nak.
Mit is gyártanak Szent Gotthárdon? 1-6 TDCI?
Mindenféle szerintem.
2 liter ezres TDCI?
Ne nézzetek, nem fogalmam nincs.
Én sem
emlékszem. Azt úr, te vagy az almanak.
De hát részletekre nem emlékszem ilyen szinten.
Igen, azt úr, almanak. Én csak annyit mondanék, hogy legyen felütés, hogy a legnagyobb ellenségünk, mondjuk nekünk veterán autósoknak, meg a járműgyártásnak, meg mindennek a műanyag. És most itt nem arra gondolok, hogy szennyezzük a környezetet, mert én Monorra jártam, a Monori gimnáziumba, és ott volt egy angol tanárom, Preskán Frigyes úr. Nagyon, igen, nagyon kedveltem, és 1986-ban ő azt mondta, hogy a saját műanyag szemetünkbe fogunk megfulladni. És ott néztünk rá, hogy miről beszél az öreg?
Már lenne még egy centrumos táskám.
A nylon zacskóval, igen.
És ő 86-ban mondta ezt. És
86-ban már tele voltunk nylon zacskóval, ha vele gondolsz.
Na mindegy, a lényeg,
hogy... Dehogyis, hát az kincs volt a nylon zacskó akkor.
És most nem ebben az értelemben gondolom ezt, hogy a műanyag a nagy ellenségünk, hanem az, hogy a most gyártott autóknak az egyik legsérülékenyebb és legproblémásabb pontja ezek a speciális műanyagok, amik például termosztátház, csőcsatlakozó, vízpumpaház, stb.
Ez egy új dolog.
Nem új dolog, de...
Tehát nekem a 80, azt hiszem 86-os volt, nem, 87-es, nem is tudom. A konstrukció, a Volvo 440-es, ez valami 80-valahány.
Persze, nem új, de ez...
Kiadású autó, abban minden patentos volt, és jöttek is le, tehát volt egy olyan az áoszlopot belülről burkoló műanyag darab, aminek ilyen patentok tartották.
Igen, de...
De az most baj, vagy okay. most miért mondod ezt?
De nem, ezek ilyen teljesen látható ok nélkül tudnak így eltörni de a patentok.
Pont ez a bajom egyébként a műanyaggyártással, hogy a régi műanyagok, amikor még felhasználhattak olyan anyagokat, amit ma már nem, sokkal tartósabbak voltak, mint a mostaniak. Ezért egyik barátom mondta, amikor valamilyen alkatrészről talán a Golf 3-asnak a 1.4-es motornak a termosztát házáról beszéltünk, ami műanyag, ő azt mondta, hogy javasolja, hogy a kínait vegyem meg. Mert mondom, a kínait? Hát alig drágább az, nem tudom mi, a Valeo vagy. Azt mondta, az ilyen környezetbarát műanyag 3 év, aztán majd amikor próbálod lehúzni róla a vízcsövet, akkor lejön az egész a vízcső csatlakozóval együtt. Mert mondom, rossz minőségű? Hát azt mondta, nem bírja annyira ezeket a melegeket, nem bírja annyira az időt, mert az idő eszi meg ezeket. Rideggé válik, és törik. Azonnal törik.
És a kínai?
A kínai meg gondolom én, de nyilván
hát Kínában
csak gondolom.
Nem ilyen szigorú
nem
a szabályok.
Nem ilyen szigorú, hanem még a régi műanyagból csinálják, ami nem lebomló, vagy nem tudom milyen, és jobban bírja. Ez az ő tapasztalata, mint autószerelő, aki ezeket csinálja. És ez csak eszembe jutott, amikor ugye nekem az autóm, amivel járok, az 1.6 CRTD-i. Ez már Euro 6-os.
Ez egy Golf kombi.
És ez már Euro 6-os.
Mi? CRTD? Mi?
Common Rail
TDI. Ja, hogy a Common Rail TDI, de ez nincs így ráírva.
Nincs. Csak hogy a motor lesz.
Mindegyik TDI.
Csak nem ugye, PD,
csak
nem
a PD miatt elkülönítik a Volkswagen-esek.
Na mindegy.
Igen?
nem ezt akartam erre kiélezni a dolgot, hanem arra, hogy három vízkör van benne, amit különbözően tud kombinálni. Ugye van a intercoolernek vízköre, van a hűtésnek, a motor kis vízkör, meg fűtés, meg minden. Össze-vissza tudja kombinálni, és ezek a szelepek, meg csatlakozók, meg mind ilyen műanyagból van, mind, az egész. Ez a kocsi 15 évesen egy halál lesz szerintem, amikor ezek a műanyagok elkezdenek pusztulni, és hol itt törik el, hol ott kezd el engedni, és...
Egyébként maga a fogalom szerintem kicsit félrevezető, mármint a műanyag, ahogy a nyelvünkben él. Mert ugye ez körülbelül 6800 féle anyagot takar egyszerre, és vannak elképesztően jó minőségű és elképesztően jó mechanikai tulajdonsági műanyagok, meg nagyon rosszak is. És azért tehát e között egyáltalán nem teszünk különbséget. Én nekem is csak ilyen halvány fogalmaim vannak erre, mert vegyésznek kell lenni, valaki így pontosan tudja. De például a modellezésben találkoztam olyan minőségű cuccal, ami olyan pofonokat bír, hogy ez ami elmondhatatlan, és éveken keresztül egyforma. Tehát nem öregszik, nem tudom, ilyen karbontöltésű akármi.
Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem a Volvo-ba volt talán először a hátramenőti sebesség fogaskereke műanyag. Talán a Volvo alkalmazta először, hogy a hátra...
A váltóban?
Váltóban, igen.
Hát simán és... lehet, hiszen jóval kisebb terhelést kap, mint bármi más.
Igen, és akkor ott...
Ez szarrágásból történt?
Mi a mérnöki oka, azt nem tudom, az is lehet, hogy súlycsökkentés, vagy gyártás, szarrágás, ahogy talán gyártásköltség, de valakivel egyszer beszéltem, aki sokkal jobb rálátásokkal bír ezekre a műanyag dolgokra, és mondta, hogy ez nem ördögtől való, mert van olyan műanyag, ami sokkal kopásállóbb, sokkal jobb, mint egy átlagos fém fogaskerék, és az előállítási költsége...
Én nem véletlen, hogy a tekkesek nem lovagi páncélban mennek, hanem kevlár mellényben. Valami oka biztos van, hogy nem egy ilyen szardini,
ott azt gondolom a súly. Azt gondolom a súly.
Hát meg de erősebb is a kevlár, tömeg. Hát nyilván.
Igen, igen, és ugye pont így, ahogy Asszúr mondta, hogy most mi azt mondjuk, hogy műanyag fogaskerék, de az lehet egy olyan speciális aramidszállal erősített, mit tudom én, milyen ötvözet, mondjuk így, mert most nem tudok jobb
hát szót. Kompozit,
igen, kompozit, ami tényleg olajtároló képessége, a hőtűrő képessége, stb. Vetekszik mindenképpen a fémmel, és mondjuk fele vagy negyed annyi a tömege. Itt
valóban azon egyébként, hogy a terheléstől is függ meg egy csomó mindentől, és aztán ugye van az az aspektus, amit mi szarrágásnak hívtunk itt az előbb, hogy valóban egy rakáspénzt meg lehet spórolni vele.
Nyilvánvalóan ez az egyik motiváció. Hogy...
És azért, hogyha most azt nézzük, hogy mennyi időre terveznek egy autót a manapság, tehát mondjuk az első tulajdonosnál van 3-4 évet, esetleg 5-öt, és akkor még ráterveznek kb. Ugyanennyit, hogy legyen benne tartalék.
Hogy az első tulajdonos még pont el tudja adni.
Legyen, hát, hogy még a második alól se essen ki azonnal, de gyakorlatilag az van, hogy 10 évre simán lehetem képzelni, hogy az alumínium alkatrészek helyett sok helyütt teljesen megfelel az a műanyag, csak később lesz egy kicsit ridegebb, kicsit törősebb, kicsit labilisabb, kicsit megbízhatatlanabb, de hát ez egy csomó gyártót, és a PSA-nak se pont az a híre, hogy
örök életre
nagyon örök életre tervezni az autóit, ez nem nagyon zavart.
A legendákat már megcsinálták.
Egyébként...
A Traxion Avant és a DS-t, és nem akarnak további legendákat előállítani.
Fél, más a világ, nincs már ezekre szükség, hát, hogy 30 évre menjen egy autó.
504-es Peugeot, az meddig... Tehát talán még ma is van olyan afrikai ország, ahol az még így egy gyakori jelenség.
A rozsdamentes lökhárítójával.
Igen.
Rozsdamentes acél polírozott lökhárítója volt, mondnak, ugye. Melyik autón van most ilyen?
Hát, ez kiment a divatból.
Mondjuk a divatból is kiment, de már a Lada korszakban, tehát a akkor is ilyen
a krómozott. Még az volt, de
nem,
amikor
nem, a Zsigulinak soha nem volt krómozott, vagy polírozott rozsdamentes acél. Az egy krómozott vas volt.
Polírozott rozsdamentes acél, eleve nagyon keveset használtak az autógyártásban.
Hát ever. A DeLorean volt az egyetlen.
A DeLorean-nak a komplet karosszériája kívülről az, de azt hiszem, hogy alatta ott se azt használták. Tehát az is csak a burkoló elemek nem rozsdásodnak el, minden más alul igen.
De és miért használtak polírozott rozsdamentes acélt vajon, mikor az még nagyon nehéz is?
Fogalmam nincs. Hát nem, szép nem, legyen, nem tartós.
Igazán, nem igazán derül ki, de az egész Peugeot-nak akkor még kicsit ilyen francia Mercedes jellege volt. Tehát azt ők valamikor a 80-as évek kezdték elveszteni ezt a megbízhatóságot, meg a ennek a hírét. Igen, valamikor igen.
Minden esetre ott akartam belevágni ebbe a beszélgetésbe, amikor elhangzott az, hogy ennyi időre tervezik az autót, hogy én azért most gyártásba több helyen bele tudtam jobban nézni, többek között a Land Rovernél is, meg ugye most a KTM-nél is. Nyilván van olyan, hogy úgy méretezik az alkatrészeket, hogy valamennyit ki kelljen bírni, de ez a típusú, ami így a köznyelvbe elterjed, hogy ennyi időre tervezik az autót, meg annyi, ez hülyeség. Tehát így nem mondják azt, hogy ennek az autónak 10 évig kell menni, és akkor inkább üzemórákat, meg futott kilométereket számolnak, nem pedig így időre, és amit így szeretnek az emberek ilyen tervezett avulásnak, hogy direkt így tervezik, hogy az akkor ledobja az égszíjat, szó szerint és képletesen is, ez nincs. Tehát ez hülyeség.
Én ilyen direktbe gondolom.
Most nem is a te...
Hanem én azt gondolom, hogy inkább az van, hogy mennyit muszáj kibírnia. Tehát, hogy arra igenis biztos, hogy vannak számítások, hogy mennyit muszáj kibírnia. És lehet, hogy ez futás teljesítményben értendő, de időbe is lefordul valamilyen szinten, mert mondjuk 30 ezernél többet nagyon kevesen mennek az autóval egy évben. Ez már extrém használat, vagy teljesen más, mint amire tervezik általában.
De attól függ, milyen autó.
Jó, mondjuk egy
fehér furgó.
Egy Maybachnál nyilván mások, amit valószínűbb, hogy inkább az országúton fog használni.
Maybach napszemüveg meg volt? Grujewski?
Nem.
Nikolaj Grujewski, a szegény menekült. Az egyetlen, akinek szó nélkül megadtuk a menedékjogot, ugye a balkáni bűnöző, aki azt hiszem Skopje városképét tökéletesen hazavágta.
De valami Mercedes-szel bukott le, nem? Forint. Van Mercedes-szel bukott meg a saját országában. Tehát valami nagyon drága esmercivel.
Ja, hát az is volt nyilván, de hogy a napszemüveg, amiben a Magyarország bírósági tárgyalásra elbírt menni, valami 17 millió forintos.
Nem vicce, biztos, hogy valami turkálóba vette 50 forintért.
Igen, a Maybach napszemüveg.
Itt kőbányán talált.
Bocsánat, csak a Maybachra jutott eszembe. Na mindegy, szóval elhiszük, hogy a Szent Gotthárdi Opel motorgyárban szarrágásból a Peugeot-os győzedelmes sikeres szarrágásból, hiszen végül is a nagyobb szarrágó győzött.
Én a szarrágást azt költségoptimalizálás szóval helyettesíteném.
Én is csak a kevesebb szótag miatt használom
hát
a szarrágást.
Ez egy művészet. Ez nem, tehát, hogy most lehet ennek egy ilyen kicsit pejoratív élt adni, de igazából az van, hogy a Peugeot ezt nagyon tudja, és ezt tudja nagyon, hogy ők gyakorlatilag azt oldották meg, amivel mindenki más is próbálkozott, hogy mindent ugyanarra nagyon kevés féle alapra. Tehát most két platformjuk van összesen, lehet, hogy ez is sok egyébként az ő szemszögükből, de két platformra építenek komplett választékot, ugye három, sőt most már négy márkával.
És milyen négy márka?
Hát a DS-t is ide számít. Opel, DS, jó, Citroën, így, Peugeot. Aha,
igen.
De igazából a három tömegmárka van mondjuk. De most már az Opelt is erre építik, és van négyféle motor, amiből gyakorlatilag inkább hármat használnak, sőt, inkább kettőt. Ugye van az 1.5-ös dízel, meg az 1.2-es háromhengeres benzines, minden basz kerül turbóval, vagy anélkül. És van még egy 1.6-os, az a miniféle turbós benzines, ami az erősebb dolgokba kerül. Ha hibrid hajtással, akkor...
De ez a Prince?
Ez a Prince, igen. Ez a Prince.
Figyelj, lehet, hogy nagyon jók ebben, de annyira fos minőségérzettel jár ez, hogy egyszer Grandland X, hogy mi volt az az Opel, az első, ami kijött úgy, hogy valójában Peugeot volt.
Ez a Grandland X, igen.
És beültem az autóba, és én nem olvastam előtte, hogy ez mi valójában.
Crossland volt először.
Crossland? Igen. Igen, szerintem is inkább a Crossland volt. És láttam, hogy egy Opel, és beülök, és mondom, mi ez a szar? És akkor még nem tudtam, hogy ez egy Peugeot, de egyszerűen az utolsó atomjáról is ordított, hogy ez nem egy Opel, ez egy Fostaliga. Tehát valójában lehet, hogy üzletileg ezt tudja a Peugeot, de ha ez van, hogy próbál egy vaktesztet csinálni veled, hogy beülsz az Opelba, és az Opel azért nem egy BMW, nem egy Rolls-Royce, még csak nem is egy Lexus, az Opel csak egy Opel, aminél megszoktad, hogy van
még
egy...
Még csak nem is egy Volkswagen.
Még csak nem is egy Volkswagen, de egy ilyen szerethető, minőségű, kellemes dolog. És beülsz, és azt mondod, hogy mi ez a szar, és nem azért, mert snob vagy, mert beléd nevelték, hogy szar a Peugeot, és utána olvasod, és ja, hát én ezt éreztem, igen, ez egy Peugeot tényleg.
De...
Szóval a ezzel jár, hogyha a nagyon okos vagy, és a motortérbe lecseréled az összes alumínium elemet műanyagra. Hogy a könyvelésnél jól néz ki, de aztán beülsz, és egy fostaligával
hát nézel. Hát ez... Nem vagyok benne biztos, hogy ez konkrétan ilyen összefüggésben megállja a helyét.
Tehát az, hogy most műanyag vagy nem műanyag, az nem mond semmit.
Az egy másik kérdés, ez egy másik kérdés, hogy a Peugeotnak valóban vannak ilyen dolgai, de egyébként az Opel sem volt különösebben nagy minőség, hogyha azért visszaemlékszünk.
Mondom, hogy, de ahhoz a Peugeothoz képest én egy sokkal jobbat vártam. Én vártam az Opel minőségérzetet, amit megszoktam 20 év alatt, beültem, és ó, mondom, ez mi a tököm.
De mi van az új 400-os? Mi van most 408-as, vagy Peugeotba?
508-as.
Vagy mi 508-as. Az
ugyanaz a padlója,
mint a... De minőségben. Én ültem benne, igaz, csak 5 perc.
Állított pici, azt mondta Csík, hogy pici, de egyébként jó.
Ja, de így minőségre nem tűnt fel nekem.
Bár csak tudnám, hogy mi volt az a Citroen, aminek legutóbb írtam a tesztjét, valami C5 Picasso, ilyen létezik valami...
Nem, a Picasso nevet már levetették, most Aircross ami... szerint.
Neked valami Cross, Aircross volt.
Az igazából nem volt rossz, tehát ez nem tűnt rossznak, de lehet, hogy azért, mert eleve a mércét a tudat alatt feljebb volt, mikor beültem. Mert ez a rohadt Crossland, ez volt az, ami nagyon árulkodó volt, tényleg. A tökéletes vakteszt, hogy... Vártam egy érzetet, és kaptam egy másikat. És itt jó autónak tűnt, és azt is írtam róla, hogy na hát ez nyilván vannak benne rossz dolgok, de hogy alapvetően egy tök jó autó.
De Peugeot egyébként, meg a Citroën, meg minden márkája eddig is azt csinálta, meg szerintem ezután is azzal fognak próbálkozni, hogy valami jó pofát próbálnak nyújtani külsőre, belsőre, nem tudom, amit így szeretni lehet, és ezeket a hibákat meg elnézi a user. Mert egy átlagos autóvásárló az egy autót birtokol, és egy autót ismer egyszerre, és nem úgy van vele, mint mi, hogy nem tudom, minden héten beül egy másikba, és van összehasonlítási alapja, ezért is tartanak minket elvileg. De egy átlag usernek nem fáj a Peugeotság annyira, mint mondjuk neked, aki átülsz egy Volkswagenből, vagy egy Audiból mondjuk, vagy egy BMW-ből, és azt mondod, hogy ez meg micsoda.
A saját Fiatomból.
Meg az a baj, amikor ez az átlag user, aki kettőféle autóba ült eddig, az nagyon meg akarja mondani, hogy az a legtutibb, mert azért valljuk be, hát vannak ilyenek.
De hát ez annyira természetesnek érzem, hogy valaki hozott egy döntést, és az nagyon nehezen fogadja el, hogy rossz döntést hozott. Tehát ezt kinek tudod elmagyarázni, hogy figyelj, hülye voltál, lásd be.
És akkor
senki nem akarja belátni, hogy hülye volt.
Rákanyarodtunk a kognitív diszonanciára.
Hát erről van szó. Lényegében erről van, amikor jön, nem tudom, a Fiat Stilóval kapcsolatban írtam olyat, hogy nagyon csúnyát bukott, és hát a számok azt mutatják, hogy nagyon csúnyát bukott, igen. És erre jöttek olyan olvasói levelek, hogy te úgyse tudnál kifizetni egy ilyet, meg hogy ez milyen jó autó. És én nem is válaszoltam rá, mert nem tudtam volna mit válaszolni érdemben, mert nem írhatom neki, hogy tehát te vagy a hülye. Hiszen úgyse fogadja el, csak még mérgesebb
lesz tőle. A kamion szakírók pedig még kevésbé tudnák kifizetni, de időnként nyilván vannak szarab kamionok is.
Jó, hát ez egyébként nagyon érdekes, mert ez például én hallottam a Gyula Vitéztől valami sportos Opel kapcsán egyébként, hogy Opel sajtós tudott ilyet mondani újságírónak, mármint hogy Gyula Vitéznek
hogy?
Annak idején.
Nem
hogy,
tudnád kifizetni?
Igen, hogy miért kritizálja, amikor hát sose lesz 8 millió forintja kifizetni.
És erre Gyula Vitéz azt mondta, hogy csak a hétvégi póker derbin a dupláját nyerte?
Nem tudom, hogy mit mondott őszintén, szóval ennyi maradt meg belőle. Mert
igazából ez egy nagyon alacsony színvonalú vitának indul már.
De nem, valahogy így lesöpörte.
Kilóra megveszlek, köcsög.
Valahogy így lesöpörte a válláról a történetet. Csak
én is maximum annyit tudtam volna mondani, akkor miért vagytok ilyen hülyék, hogy engem hívtok meg ide sajtóúton, nem?
Olyat hívjatok meg, akinek van 8 millió forintja egy Opelre?
Így van.
És ki is adja a 8 millió forintot egy Opelre?
Meghívhatták volna Mészáros Lőrincet, nem?
De például. Egy jó tollú szerző. Hát a médiához ért.
Igen, igen.
Sokkal több újságja van, mint neked?
Okosabbakat tud nyilatkozni.
Pusztulásról még. Nem reklamálni akarok, Göbinél, mikor vettem tőled a vínót. A vínódat. Az hány éve volt? 2, 3, 4, nem tudom, úgy megy az idő.
Ne viccelj, az több, az 5.
5 éve? Akkor Kilométer kevés ment bele, tehát érdekes, hogyha az ember nagyon sokat jár városban egy robogóval, még most szerintem ilyen 16 ezernél tart, és szerintem egy 8-9 körül vettem. Tehát még az ilyen évi ezret is alig éri el, pedig nagyon sokat járok vele. És hogy érdekes, hogy egy ugyanilyen vínom volt, és az nagyon gatyán nézett ki, de többek között azért, mert Kőbiker hozzáért, tehát ő egy ilyen Midas király.
Aki... Egy fordított Midas király ilyen szempontból? Egy
fordított Midas király, hogy ugye ő volt az, aki egyfelől köhögött egy kicsit a vínó, és gyanakod, egy körre vitte csak el, és az azzal járt, hogy gondolta, hogy belenéz a tankba, hogy van-e benne benzin, és nem úgy rakta vissza a tanksapkát, van ott két nyíl, amiket össze kell hangolni, úgy kell visszarakni, hát neki az úgy nem sikerült, máshogy rakta rá, de addig erőltett, amíg rá nem ment. Továbbá volt egy lemez, a nyereg alatti külső burkolat, amin volt egy repedés, és mondta, hogy ezt elviszi, megcsináltatja. Á, mondom, nem kell, de. És aztán persze sose jött vissza az a lemez, tehát nagyon szarul nézett ki az a vínó. Ehhez képest, amit a Göbitől vettem, az egy karcmentes, tényleg ilyen showroom shine. Egy nagyon szép vínó volt, most is azzal vagyok amúgy, de pont meséltem a Göbinek, hogy érdekes, hogy ez egy jó cucc, tehát hogyha bárki akar venni japán ilyen használt robogót, mondjuk ilyen konténerben érkezőt, hogy érdemesebb, mert az elsőt azt Magyarországon vettem, és hogy nem lehetett megcsináltatni, és azt mondták a Red Baronnál, Vince mondta, hogy ezt felejtsem el, mert többe kerül, mert ez már egy Magyarországon tákolt robogó volt, ez pedig ugye egy Japánból érkező, tehát ez bírja, de hogy az az érdekes, hogy 10 méterről még mindig jó, de ha közelről nézed, annyi repedés van a műanyagján, passzus, hogy Kőbiker még csak a közelében se járt, de olyan, mint a kölcsön adtam volna neki egy hétre. Hogy ezek a műanyagok repednek keresztül
kasul. De itt, ott is valamiféle élettartam, ilyen...
Szerinte tervezett avulás
van? Nem, csak ilyen elvárás. Tehát, hogy igazából odáig van leellenőrizve. Lehet, hogy választhattak volna olyan műanyagot is, ami az örök életig tart, de nem volt szempont. Tehát én nem szándékot feltételezek egyszerűen, csak azt mondom, hogy nem figyelnek rá.
Vagy ez eszünkbe se jutott, hiszen...
Tehát nem érdekes. Egyszerűen, mert a japán user, tehát úgy jönnek ide hozzánk a jó állapotú konténeres robogók, hogy a japán user 2 vagy 3 évén tovább sose használja a robogóját.
Plusz Japánban. Ugye az enyémben már kiégett, van ez a speed warning, ami 30 km per óránál villogni kezd, mert Japánban 30 km per óra. Na most, ha ők azt tudnák, hogy milyen az, amikor én megyek a Soroksári úton 60-nal, és ott milyen szörnyű ütéseket kap ez a kis szerencsétlen.
És de az az érdekes, hogy arra egyébként tervezve van, tehát láthatóan attól nem megy tönkre a futóművel fél év alatt, hogy kapja az ütéseket.
Meg a motorja se.
Még Baláska, a sörfőző gurum, aki amúgy gépészmérnök végzettségű, még ő mondta, hogy ne szidjam a vino futóművét, mert lehet, hogy ez a...
De van nagyon furcsa futóművel.
Nem Springer villa, de hogy elől valahogy a tengely és a villa valahogy, mit tudom én, ott... Írjátok be, hogy mi a, hogy hívják? Göbi, te mérnök vagyis, tiéd volt a vino, ez milyen futómű, ezt minek hívják?
Fogalmam nincs, az lengővillás elől is, vagyis ilyen lengőkaros,
ilyen lengőkaros, igen.
De nem
mondta,
tudom, már emlékszem.
Mondta Baláska, hogy lehet, hogy szar, tehát lehet, hogy nem ezzel mész körrekordot a kakucsringen, de hogy csak figyeljen meg, hogy a 600. brutális ütés után is ugyanúgy megy, hogy nem fossa el magát, hiszen nincs mit fosni, stb., hogy azért bírni bírja. Csak ezek a műanyagok érdekes, hogy.
Én azt gondolom, hogy már annak idején is, amikor ezt a vínót csinálták, már figyelembe kellett venni a műanyagok összetételét, és kihagytak belőle jó néhány olyan dolgot, ami még a korábbiaknál benne volt, ezért aztán az idővel jobban öregednek. Mert ezeknek mindnek az a rákfenéje, ezeknek a mai műanyagoknak, most foglaljuk ezt össze, ezeknek a plasztikoknak, nem tudom, hogy milyennek az hivatalos megnevezése.
Lehet, hogy nincs is.
Most a burkolatra gondolsz, hogy ezekre az egyszerű...
Igen. Ezek az ilyen, mind poli, amit nem tudom mi ez. Ezek öregszenek nagyon. És még az is, ami újkorában rugalmas, kint hagyod a napon 20-szor, 3 évig, meg 4 évig, meg stb. Utána olyan lesz, hogy megfogod, és széttörik a kezedbe.
Nem hagyom kint napon, soha nincs napon.
Jó, most
szinte.
Csak példának mondtam, hogy tényleg, garázsba... öregszik akkor is.
Hát meg ugye az van, hogy a vino... A te vinódnak ilyen szép színes műanyagjai vannak. Nagy részt fehér, és azt hiszem, hogy kék a másik kék, színe. Aha. Az előzőnek meg valami barack színű volt.
Az előző,
csodálatos.
Az a teljes kávé.
Művégtag kép.
Volt a világos az művégtag és kávészín. Vagy teljes kávé művégtag.
Az a lényeg, hogy úgy lehet megvédeni az UV-től az összes műanyagot, hogyha teszed bele sok fekete festéket. Ha ezt nem teszed bele, akkor nem tudod megvédeni az UV-tól. Tehát akkor simán az, ahogy kapja a napot, az ridegé teszi, és tönkre lesz egy idő után. Ezt régebbi műanyagok is tudják ugyanúgy, ami nincs rendesen betöltve korommal, vagy valami fekete cuccal, ami elnyeli az ultraviolett sugárzást, mielőtt az belehatolna valamilyen mélységben, az elkezd így szétmenni.
Tehát csak matt fekete vínót érdemes venni?
Valószínűleg igen. Nekem a kerti székeim jártak így, pedig én direkt szürkét vettem, nem fehéret, mondván, hogy abba kevésbé megy bele.
Basszus, a tudományos kerti szék vásárló.
És
tudatos.
Gömideket vagy. Tudatos.
Igazából feketével le kellett volna őket fújni egyébként, és akkor lehet, hogy megmaradnak. De tudod, így a tetején van egy ilyen negyed milliméteres réteg, ami ilyen porként válik le.
Aha. Tehát, hogy úgy, emlékezzetek vissza.
Úgy megy szét, hogy látszik rajta, hogy mi történik. Hogy odáig hatol bele valószínűleg az UV, és azt így megeszi.
De így emlékeztek a Fiat Bravo Brava kilincsekre?
Nem.
Én amikor először láttam, azt hiszem az egy Bravo volt, nem is azt hittem meggyulladt. Ajtókilincs.
De milyen kilincs? Milyen jellegű? Egy fogantyú benne, egy gombbal, vagy mi?
Fekete műanyag, amit egy kifelé kell húzni, azt hiszem olyan volt. Vagy nem
emlékszem. Nem,
mindegy, én is csak arra emlékszem, hogy a felületének körülbelül ilyen 2 milliméter vastag rétege, az úgy omlott le róla, mintha így megégett volna. És kérdeztem a srácom, mi a meggyulladt az ajtód, vagy mi ez? És mondta, nem, ez a naptól. Naptól? Nem, miről beszélünk? Nem parkolhatsz napon?
Jó, de ez egyébként olyan, hogy tudod, hogy van a Fiat, az is a Fiatnál volt szerintem, az a piros festék, ami világos rózsaszínre szívódik.
Ja, igen.
Egy ilyen az a 8-10 év alatt körbelül.
De az még a ritmó korszak volt.
Nem tudom, én pandán láttam, tehát egyszer kifogtam egy ötlet, pandát akartam venni, mert Csikós rádumált, hogy ez jó dolog. Igen, a dobozt. Akkor nagyon új volt még a...
Az a régi technika, az árokparton megjelent.
Igen.
És én is így vettem kugár.
Az a lényeg, hogy megnéztem többet is. És volt egy olyan példány, ami nagyon klasszul karba volt tartva műszakilag. Tehát látszott, hogy az összes szident ki van cserélve, ilyen feszesen mozgott meg minden. Mert volt egy csomó olyan, amit tudod így hozzányúltál bármihez, és minden úgy lötyögött, meg úgy mozdult, hogy így érezted, hogy 170 éves, de lehet, hogy 180 csak 10-et letagad. És ez meg egy ilyen tényleg klasszú karbantartott autó volt, egy baja volt, hogy egy ilyen világos rózsaszín festés volt rajta, amin látszott, belül látszott, hogyha beültél, és olyan alsóbb részeken, hogy ott rendes piros.
Lánykori színe piros,
és kívül, és ráadásul meg is volt repedezve. Tehát ez ilyen ultra ijesztően nézett ki ez az autó. Ettől. Simán csak a nap. Nem, azt máig nem értem, hogy miért, hogyan értékel, hogy nem rozsdásodott.
Miért nem akartál rózsaszín pandát?
Néha a lak is így leválik ezekről. És az érdekes, hogy ugyanazon a sorozatból van, amelyikről leválik, van, amelyikről meg nem.
Ja, ez a hámlás, amikor valaki...
Szoriázis.
Nagyon megégett a napon, és utána hámlik, tudod.
Oakley napszemüvegek is csinálják. Nagyon érdekes. És meg van még ebből az anyagból a Fiatnak, mert ugye nekünk van a családban ez a Fiat 500N, a villany, amelyik ugye amerikai piacos, mexikói gyártású, és tök jó az autó minősége, tényleg, mint a beton, merev, egybe van, stb. De az első tetőoszlopoknak a két oldalán van egy, az ablak tömítése, egy ilyen fekete elem, és az jobbról-balról porlik, tök érdekes, hogy ez az autó is nagyon keveset lát napot, ez is garázsban áll, és csak az, többi,
és nem Kaliforniából jött, ahol már megkaptam maga?
Kaliforniából jött, de sehol máshol semmi baja nincs a naptól. Aha. És gyárilag narancsárga, nem a napszívta narancsárgára, hanem Arancsa Elettrica a színárnyalat fantázia neve, de valószínű ez a Brava kilincs műanyagból készítik azt a kis elemet ott.
Figyelj, csak annyit szeretnék mondani, hogy tegnap este cseréltem olajat a bogár hátumba. Évente egyszer szoktam olajat cserélni, és olyankor úgy mindig átnézem az egészet, így az egész autót, hogy minden rendben van, alján, stb. És néztem, hogy a motortér gumi, ami körbe van, szarrá van repedezve.
Várj, ez a...
Ez a zöld bogár.
Géptető kéder, amit...
Nem, hanem ugye a bogár hátúnak a motortere az el van majdnem hermetikusan szigetelve az alsó résztől, ahol ugye a kipufogó van, a hőcserélők, mert ugye fölül léghűtés, és fölül szívja a levegőt, azzal hűti a
hengereket. De ez egy ilyen tálca, szerűség, egy gumitálca. Hát,
nagyjából egy fémtálca, aminek a peremén gumi van körbe, ja, értem, a motortérben. És néztem, hogy szarrá van repedezve az a gumi, amit én 6 évvel ezelőtt tettem be vadonatújonnan. Tehát 6 év alatt teljesen elrepedezett, olyannyira, hogy már így átengedte a levegőt, és mivel nem akarom, hogy megföljön a motor, elkezdtem túrni az alkatrészeim között, és megtaláltam azt a gumit, amit kivettem 6 éve, mert hogy tettem bele újat, mert az valószínűleg az eredeti gumi volt.
És jobb.
Csaki. Megtörölgettem, megmostam, szilikonnal lefújtam, és úgy néz ki, mint az új.
Basszus.
És azt fűztem vissza az új helyére, amit 6 darabot tudtam kivenni.
Igazából a gumigyártásban volt egy ilyen érdekes, nem tudom, ott is valami szabályok vannak, amik változtak. És én ezzel úgy találkoztam, hogy én életemben 2 RC modellversenyeztem egy-egy szezont. És az egyik ilyen szezon, nem emlékszem, talán a 2008-as volt az. Volt egy rövid időszak, amikor egy bizonyos, nagyon kedvelt gumitípus nem lehetett kapni. És aztán esküdöztek azok, akik már korábban használták ezt a fajta gumit, hogy szarabb lett.
De ez ilyen rendes gumineve van, mint hogy Bridgestone, vagy ismeretlen?
Nem, olyan neve van, hogy Takeoff CS27.
Azt a szintén.
Ez egy márka, egy viszonylag jól ismert márka.
Igen,
egyébként.
És akkor nem lehetett kapni, és vissza megint lehetett,
és megint lehetett kapni, és állítólag érezhetően szarabb lett, és valamit írtak is az amerikai fórumokon, hogy mi az az anyag, amit ki kellett venni belőle. Egyszerűen azért, mert a továbbiakban a szabályok nem engedik.
A versenyzési szabályok.
Nem a versenyzési szabályok, a gyártási szabályok. Japánban. Igen. Ugyanez.
Valószínűleg valami hasonló van a benzincsöveknél is, mert például szintén a bogárhátú motorterébe 2 évente muszáj lecserélnem a benzincsövet, ami egyébként ott tudott lenni 20 évig is a gyári, mert egyszerűen berepedezik. Most is le kellett cseréljem. Most szemperitet vettem, mert múltkor Gufero volt, és valaki mondta, Gufero, hát ennyire hülye vagy.
De hülye vagy, Gufero.
Már csak a fogyatékosok vesznek Gufero benzincsövet, és akkor mondom, mit vegyek, Géczet? No, Géczet az nagyon szar, az ne, a szemperit. És akkor addig hajtottam, még vettem ezt a 8-as szemperit csövet, és most tegnap megnéztem.
Nincsen kínai, nincs kínai.
Ugyanúgy megvan repedezve, ugyanúgy.
Gufero.
Az csak fogyatékos.
Én annyira hülye vagyok, hogy én még a fogyatékos alatt vagyok 3-mal, de még azt se ismerem.
Ez olyan, mint elvittem vizsgáztatni a céges utánfutót, ami egy, hát most már 8 éves, de hát gondolhatjátok, mennyit használjuk motorkerékpár szállításra, és elvittem műszaki vizsgára, tudod, ilyen naívan, tudod, így oda mentem. Mondom, egy utánfutót hoztam vizsgáztatni, mondom, kint áll a vizsgabiztos. Na, én mielőtt ide behúzzam, ezért én ezt megnézném. Gondoltam magam, hogy nézheti, hát mi. Ez egy
utánfutó.
Egy utánfutó, jó állapotú, tényleg semmi probléma nincs vele. Én vettem újonnan a cégnek, én használtam, teljesen jó, Agados típusú.
Agados. Ráfutófékes.
Nem, ez egy 3 motor szállítására, ilyen elég könnyű kis utánfutó. Kijött az ember.
Milyen fék van rajta? Rendes hidraulikus? Ez...
Nincs fék rajta.
Ezeken nem szokott.
Semmi.
Ez azokon a kis Primco utánfutókon is van.
Van, amelyiken van, amelyiken nincs. Na, jó, hiszem, ez a súly. Ezen nincs.
Akkor semmi sem romolhat el.
Kijött az ember, így körbenézte, a bal hátsó oldal plizma hiányzik, a sárvédő törött, és akkor lehajolta a hátsó lámpához, és így elkezdte hüvelykújjal nyomkodni, és így a körmét próbálta beleakasztani egy repedésbe, és azt mondta, ez a búra pedig repett, de a másik is ki van fakulva. Így ne hozza ide, ezeket javítsa meg, és hozza vissza. És akkor elmentem, egy kicsit bosszankodtam, mert ez tényleg egy jól kinéző utánfutó, és milyen utánfutók...
Kérdezted meg, hogy mennyi lesz?
Milyen utánfutók vizsgáznak a
hallod?
Vagy futnak.
De miért nem kérdezted meg, hogy mennyi lesz?
Én nem ez a típus vagyok, csak ugye első...
Nehéz, nem, van, aki érzi a korrupciót.
Első felindultságomban felhívtam egy haveromat, aki azt mondta, igen, Göbi, mióta dolgozol az autós bizniszben? Hát mondom, te tudod, hát 94-ben kezdtem. Igen, 94-ben, az hány éve? Számoljuk ki? 30? Ja, hát majdnem annyi. Igen. És ennyire hülye vagy, hogy csók nélkül odaviszel egy használt utánfutót. Hát tudod, hogy meg kell, hogy bukjon 20%, te voltál 20% ma. És annyira igaza volt, mert ez tényleg a jobb hátsó oldal prizma hiányzott, de azt én észre se vettem, hogy van egyáltalán, mert egy ilyen mindegy hiányzott. Az a repedés a hátsó lámpán, az tényleg ott van, de én nem vettem észre. Tehát így, ő is így nyomkodta, hogy a
rutinrókat tudta, hogy hol kell nézni.
Ő alakította ki azt a
repedést. Az Agadosz gyártmányokat már jól ismerte, tudja, hogy ott szokott elrepedni.
Igen, a törött sárvédő, az meg megmondom mi volt, hogy egyszer tolattam, és a kerék begyűrte maga alá a sárvédőgumit, és így behúzta a sárvédőt, és a gumi széle a sárvédő peremét egy picit így meg súrolta. Tehát így kvázi elkoptatott belőle egy ilyen 4 millimétert, ilyen, mit tudom, 5 centi szakaszon. Tehát, hogyha belenézel, tényleg van egy ilyen kis kanyar a sárvédő szélbe. Ez volt a sárvédő törött, az cseréje. És akkor ezért bukott meg. Nem, egy vidéki vizsgálomás. Úgyhogy...
Nekem az ilyeneknél meggyőződésem, hogy itt egy kis mellékjövedelmet szeretett volna szerezni a kollega.
100%, hát nyilván.
Hiszen különben nem megy ki. Különben beenged és megbuktat, mert akkor ott van a statisztikájában az a 20%.
Igen.
Így meg nincsen.
Így meg nem került semmibe, mert mondta, hogy na, akkor jöjjön vissza, ezeket megjavította.
Belátta a fejeden
azt
közben,
kell volna, hogy nem lehetne...
Nem az az alkat vagy, aki megkérdezi.
Az a baj, én sem tudom, nekem sem megy ez a korrupció valahogy. Nem, ezt kéne tanítani az iskolában. Magyarországon már főleg, mert ez olyan helyzeti hátrány, hogyha neked nincs csak, így rutinban a korrupció.
Mindegy, ez csak a kettős mérce miatt, hogy milyen utánfutók futnak az úton, és ez tényleg egy jó állapotú utánfutó, és én mivel céges...
Elhiszik, tehát, hogy basszus, te még azt a szemperi csövet is felhajtottad.
Így van, egyrészt, másrészt meg, hogyha ennek lett volna valami olyan baja ennek az utánfutónak, amit én előre tudok, akkor betolom egy szervizbe, és azt mondom nektek, hogy csináljatok meg rajta mindent, és számlázzátok erre a
tudom,
cégre,
te olyan elmebeteg vagy, te az eladott Opeledet is leszervizelted eladás előtt, vagy milyen autó is volt ez? Vagy a Golf volt, vagy nem? Nem egy Opeled volt? Nem egy Astrád volt?
De. Ja, tettem bele egy új generátort.
Ja, például.
De az is céges autó volt. Na mindegy. A lényeg, hogy ez a bosszantó, mert ha tényleg ez egy olyan vizsga lenne, ami mindenkire vonatkozik, és mindenkire ennyire szigorú, akkor azt mondom, hogy oké. Hülye voltam, odavittem egy repetlámpás, hiányzó
szart.
oldal fényvisszaverős, törött sárvédő szart, és meg is érdemlem, mert az úton ne fussanak ilyen autók, mert majd mit tudom én mi lesz, rosszul látja valaki a repet lámpámat.
A
de nem ez van.
A különleges román szerelvényen az M1-en.
Igen. De nem ez van, hanem az van, hogy romok futnak, és akkor ez megbukik.
Na várj, és akkor elvitted máshova?
Nem, még mindig ott áll az udvarban, most oda akarom adni egy szerelőnek, hogy készítse fel, és vigye el ő vizsgára. De én azt gondolom, ő így, ahogy van, el fogja vinni vizsgára, és kerülni fog.
És 20 000 forintot tesz a forgalmiba?
Nem biztos, egyszerűen csak ismeri az ottaniakat.
Ismeri az ottaniakat, és akkor átmegy, az kész.
Tehát konkrétan velem is volt olyan, hogy lekéstem 2 nappal a vizsgát, szerencsére már elévült. És akkor valakit felhívtam, hogy figyelj, nagyon gyorsan kéne vizsgáztatnom az autót, de hogy mikor? Hát mondom, tegnap előtt. És akkor menj el ide meg oda, és majd akkor ott elintézik, odaszólok telefonon. És ez ilyen, nem tudom, ilyen reggel 9-kor volt, és akkor reggel 10-re egy olyan papírral a kezemben távoztam. De csak azért nem érvényes forgalmi, mert betelt a 3 rubrika. A forgalmi, vagy 5, nem tudom mennyi van. Ahova vizsgákat, hogy ezzel a papírral elmehetek az okmányirodába lecseréltetni a forgalmit. Tehát, hogy ennyi volt, és a Volvo volt az alany, aminek el volt törve az első ködlámpája, milyen integrált ködlámpa volt a lökhárító aljában. És valahol, én észre sem vettem, hogy betört, de betört. És hát nyilván nem engedhették volna ettől át, és akkor az ember csinált rá kartonpapírból, filctollal egy ilyen fekete, tehát feketére beszíneztett ilyen takarót, azt ilyen két oldalas ragasztószalaggal rátett, a következő egy évben ott volt, én azt nem szedtem le úgy magamtól, aztán
igen,
mert egyszer leesett.
Ha van ködlámpa, annak működni kell, de ha nincs ködlámpa,
annak
nem baj.
Kell működni, igen. Így van. De hát az, hogy működött is, az a vicces, csak el volt törve a burkolat.
Na mindegy, mindegy. A lényeg az, hogy azért jó irányba mennek ezek a közlekedési hatóság vizsgahelyek is, meg minden, de azért vannak ilyen bosszantó dolgok.
Haladnak.
Jó irányba haladnak, csak lassan.
Hát én szerintem mire én 90 éves teszek, talán eljutnak oda, de már addigra már talán nem érint engem.
Jó irányba tesznek rossz lépéseket.
Nem tudom, annyira nem látok bele.
Na mindegy, közben azon gondolkozom, tudod, mert hát nekem kell címet adni majd a posztnak, hogy minden az égéstér cím, és még nagyon vacilálok, hogy egy az legyen, hogy Göbi Balázspali barátja, hogy Göbi egy zombi utánfutóval csúfoskodott a műszaki
vizsgálat. Nem, az legyen, hogy megöl minket a műanyag.
Hát, föl van írva egyébként az is. Hát ott itt van a potenciális címek között, de azt nem érzem olyan erősnek, mint hogy Göbi Balázspali barátja. Viszont, mivel ugye a szarrágásról volt sok szó, és a szarrágásnak, az autóipari, bocsánat, költségoptimalizálásnak, lefaragásnak, vagy üzleti célú valaminek azért a szerintem top 3 az autóipar történetében Carlos Ghosn. Nem? Tehát ő tud, úgy teszük nyereségessé, szarrágás útján válik nyereségessé egy autógyár. Csak hogy mi van most Carlos Ghosnnal? Azt úgy, te szoktad követni. Most
szabadlábon védekezik. Már amennyiben szabadlábnak lehet azt nevezni, hogy kamerák figyelik, amikor alszik, és a napjait azokat kötelezően az ügyvédi irodában tölti. Mint felkészülés a védekezésre, ami majd egyszer csak lesz, amikor majd egyszer csak bepelelik.
És ne teszhet?
Azt hiszem az irodából igen, otthonról nem. És a feleségével nem találkozhat.
Mert... Amúgykor a feleségére rátörtek a fürdőben, nem?
Utána volt balhé abból, hogy a felesége megkereste a francia államelnöktől elkezdve a mindenkit, akit tudott, akit ismert, és hát azért ők ismerősök voltak. Tehát hogy szerintem magánemberileg is meg tud keresni egy Macront vagy valakit.
Megvan neki Macron telefonszáma.
Valószínűleg igen. És én azt gondolom, hogy törtő elég borsot a japán hatóságok orra alá, hogy ezt kikössék, hogy a Ghosn továbbiakban a feleségében nem érintkezhet, ami hát azért felvet némi emberi jogi aggályt is egyébként. Legutóbb azt hallottam, hogy a Ghosn megint ki akart tálalni, úgy, ahogy akkor, amikor legutóbb letartóztatták másodszor, és aztán valahogy ebből az elhatározásából hirtelen visszatáncolt. Sokan azt sejtik, hogy valaki a lelkére beszélt, hogy ezt nem kéne erőltetni.
De miről tálalt volna ki?
Hát, hogy mi történt vele a Nissannál, meg hogy milyen igazságtalanok voltak vele a börtönben. Nem tudom. Tehát igazából azért, ha kitálalt volna, most többet tudnék mondani. Így viszonylag csak...
Azért gondolhatna a hírszerkesztőkre is, nem? Azért tudok Carlos, erről. Hogy itt várják az információ morzsákat. Vöröslő fülekkel.
Hát szegény Carlosnak vége van. Tehát az az érdekes, amikor letartóztatták, akkor még hónapokon keresztül kérdéses volt, hogy vége van-e. De mostanra úgy néz ki, hogy sikerült a karrierjét teljesen ketté törni.
Jó, annyira még nincs vége, mint az autóiban egyik másik nagy híresének, ugye Lee Iacocca.
Hát ő meghalt szegény, igen. De hát ő neki már nem volt karrierje. Már
hát igen, 94 évesen nem.
Pedig azért az ő nevéhez is sok dolog fűződik.
Hát pont ma reggel olvastam ezzel kapcsolatban, ugye próbáltam fölkészülni a dologra.
Ó, írsz nekrológot?
Hát kénytelen leszek, bár nem a kedvenc foglalatosságom, megmondom őszintén, de azt olvastam, hogy úgy lett nagyjá, hogy föltalálta a Fordnál a részletfizetésre autóvásárlás intézményét.
Mert addig nem lehetett részletre.
Nem tudom, hogy pontosan hogy volt előtte, de volt egy ilyen kampánya, amit róla neveztek el a cégen belül, pedig ő
hogy
még...
Hogy kell ejteni? Amúgy ezt
nem
tudjuk.
Tudom. Nem tudom.
Az Iacoccát, Iacoccát...
Iacoccának kell írni.
Iacocca, igen.
Iacoccának-tól hallottam, amerikaiak úgy mondják.
Na igen, szóval, hogy feltalálta a részletfizetést.
Hát valami olyan, hogy 56-ra, 56-ért, vagy valami ilyesmi volt a kampánynak a neve. És arról szólt, hogy azt hiszem 20%-ot be kellett fizetni, és akkor utána 56 dollárért havonta kapták az autót az emberek. Azt hiszem 3 évig kellett fizetni az 56 dollárt. Ez körülbelül meg is mutatja, hogy mennyire iszonyatosan jó pénz volt a dollár akkor még. Hiszen ha beszorzod a 36 hónappal...
Jó, akkor még 3,60 volt a kenyér.
Mindegy, akkor is, ha valaki bármilyen módon, nem bármilyen módon, de tisztességes módszerekkel kibír hozni egy gyárat a csávából, akkor azért az ügyes. Tehát ez már nem úgy van, hogy...
Hát, de egyébként nagyon ügyes csávúként írta le mindenki. Azt hiszem 36 éves korára lett alelnök. Hogy hány éves volt 70-ben, azt nem tudom, de akkor lett elnök a Fordnál, és akkor ez igazából az egyetlen főnökével nem jöttek ki, és 8 év után úgy rúgta ki a Harry Ford 2, hogy szerintem örömmel jött el, és akkor utána volt ez a Chrysler-es kaland.
Uh-huh. Hogy de a Chrysler-nél is.
De hogy igazából egy volt. Ilyen kreatív embernek írják le, aki alapvetően...
De egy pénzügyes volt?
Nagyon érdekes, mert ő mérnökként végzett, de ő a sales résznek kezdett már a Fordnál, mert azt mondta, hogy őt jobban érdekli az a rész, ahol történnek a dolgok, és igazából ott történtek a dolgok már akkor is. Ahol eladták az autót, és nem ott, ahol tervezték, mert igazából a Fordok az 50-es évek közepére már 20 éve kb. Ugyanazt tudták. Csak mindig egy kicsit reszeltek rajtuk.
És Bob Lutzhoz képest... Tehát egy reláció életkor kéne
rakni közéjük. Volt a látsz a Hayakokának a beosztottja egy időben a Chryslernél. Nekem úgy rémlik.
De hogy nem volt valami emlékezetes izé, hogy az egyik azt mondta, hogy nem, egy, hát, a másik, hogy kettő.
Ők más csináltak, nem? Hát a látsz az inkább ilyen termékfejlesztés felelős emberke volt mindig.
És Jack DeLorean.
Tehát ő volt a car guy, ahogy ezt az amerikaiak szokták mondani. Az autókhoz értő csávó, az ajakoka, meg a kereskedő, aki elad.
Global guy.
És Jack DeLorean, ő mi volt? Ő hol volt mi?
Pontiacnél volt. Azt hiszem, hogy a teljes
már... Épp ezt akarom mondani, hogy hallgatóknak meg van, hogy miért Pontiac.
Nagyon szerette a Jaguart is, de azért a Pontiac volt a munkahelye.
Nem, úgy emlékszem, hogy azzal kapcsolatban írtam róla többek között, hogy volt a Pontiacnek egy ilyen nagyon érdekes motorja 60-as évek közepén. Kellett valami új, egy kicsi autóba, ami egy ilyen GM közös termék volt, és a többiek tettek bele egy V8-ast, egy kicsi V8-ast, de azt nem akarták átvenni valamiért, és akkor azt találták ki, hogy egy nagy V8-ast, ilyen 6,4 literes V8-asnak az egyik hengelysorát leszerelték, és így le van így, egy ilyen deklivel le van fedve az a rész, és egy marha nagy 4 hengerest csináltak.
És mi volt ez az autó?
Azt hiszem Pontiac Tempest, Pontiac Tempest.
Én nem tudom.
De hívják. Az a lényeg, ez egy igen vicces történet, hogy abban az időszakban egyébként pont a DeLorean bácsi volt ott az egyik fejes, amikor ezt fejlesztették.
És ettől borult ki annyira, hogy a búcsút intett a cégnek, szerintem hogy ilyennél lejjebb
szerintem
nincs.
Szerintem egy 10 évvel később mentő más csinálni Írországba, ami hát azért volt kényelmetlen, mert szerintem ő se akart nagyon bűnözni, csak egyszerűen nem számolta végig, hogy az írországi üzemépítés az adnak egy kis, nem tudom, szubvenciót ott helyben, az nem lesz elég az üzleti tervéhez.
Én nem csináltak róla egy filmet? DeLoreanra? Amúgy most így gondolkozom, hogy mintha olvastam, hogy valami kalandfilm készül az életében.
Szerintem csak lehet, készül, hogy nekem valamiért.
Valamiért. George Clooney.
Na figyelj, ez a tuti élet, amikor egy kalandfilmet tudnak belőle csinálni.
Jó, az utolsó 20 év az elég unalmas volt. Mert
jó, azért Monte Cristo se szívesen lennél, érted? Ott patkányt idomítasz 40 évig, már mindent tud, már másodfokú egyenleteket old meg, te még mindig ott baszod a rezet a cellába. Jobb azért az unalmas élet, jobb egy ilyen szabó családban élni, és nézni jobb Jason Statham-et.
Hát, mint Bob látsz, aki igazából időnként mond egy meredeket, arra mindenki fölhördül, aztán utána nem tudom tovább.
Jó, de Bob is már legalább 80, nem?
Persze.
Na jó van. Hát zárásul annyit mondanék, hogy Göbés doktoron egy Fuck the Plastic feliratú Love the Classic, Fuck the Plastic, Love the Classic, és egy bogár van rajta, de az a, hát, hogy is mondjam, szóval az van, hogy Göbölyös doktor a nagy ültetésgyűlölő a szerkesztőségben, és az autó ültetéses tuningnak a emblematikus cége, vagy a Stanceworks az egy cég, vagy egy újság, vagy mi a Stanceworks?
Most tőlem kérdezed, én nem tudom, csak az, hogy mi...
Csak te nagyon rüheled, nem, és bármikor nem. Annyit mondunk neked, hogy Stanceworks, és már a pulzusod eleve, mintha lefutottál volna egy fél maraton.
Szeretném kiegészíteni, vagy helyesbíteni, hogy én nem az ültetésnek vagyok ellene, hanem az, amikor a szépség, a szerintük szépség miatt feláldozzák a menet tulajdonságukat. Mert ezek a porrá ültetett autók...
Ez az optikai ültetésnek,
igen, vagy igen. Tehát ez semmi, ezzel nem lehet közlekedni, nem jó a kanyar tulajdonság, semmi nem jó, csak nagyon cool. Tehát ennek én ellene vagyok. Tehát régebben jobban kardoskodtam, most már elengedtem ezt a témát.
De honnan van a Stanceworks pólód? Egy troll ajándékozta?
Azt hiszem, a barátnőmtől kaptam, de ezt a parkoló...
akkor nyertem, akkor ez történt valóban.
Parkoló parádén árulták ezt egyébként. Ezt a... póló, de tök jó, tetszik.
Na, hát akkor jó egészséget a hordáshoz, köszönjük, hogy bejöttél. A hallgatóknak meg a hallgatást, találkozunk a jövő héten.